ebben a zsoltárban a
gyermek anyaméhen belüli életéről van szó, van rá utalás itt a 139. zsoltárban. És azt hiszem, hogy jó, hogyha így az Isten kijelentésén keresztül mi is bepillantást nyerhetünk az életnek a forrásába. Ez azért érdekes dolog, mert mindenkit érint, aki itt van. Valaki azt szokta mondani, hogy amikor Isten létéről vitatkozunk, akkor mindig egy kérdéssel, vagyis hát mindig egy kijelentéssel nyerem meg a vitát. Te vajon elhiszed-e, hogy nekem van-e nagymamám? Hát ez kétségtelen. Azt mondja, akkor innen nincs miről vitatkoznunk. Természetes, hogy lennie kell valakinek, akitől ez az egész elindult, aki a forrása ennek. Isten igéje az emberi élet és a földi élet forrását Istenben nevezi meg. A mennyei atya, aki elindította az életet, és Jézus Krisztus az ő fia, akiben ez az élet aztán megjelent. Na, erről a forrásról ír a 139. zsoltárban Dávid. Hát talán nem én vagyok az egyetlen, meg Dáviddal ketten nem mi vagyunk, akik az életünknek az értelméről gondolkodtunk. Emlékszem, gyermekkoromban anyukámat kérdeztem meg, hogy honnan vagyunk, volt-e valami tudatunk, mielőtt megszülettünk. Hát gondoltam, hogy az anyukám csak többet tud ezekről a dolgokról. Hát nem sokat tudott mondani. Azt mondta, annyit mondott, hogy a halál után olyan, mint amikor alszunk, hogy, és nem álmodunk, hogy nem tudunk semmiről. Na, ezt egy jó darabig elhittem, idő után azonban már nem hittem el. Ennél többre vágytam. És amit megértettem Isten igéjéből, azt olyan szépen összefoglalja ez a 139-es zsoltár, és ezt szeretném most közreadni, ezt szeretném most veletek megosztani. Az élet megfoganásához, az élet létrejöttéhez, egy emberi élet egészséges fejlődéséhez három összetevő szükséges. Az egyik ilyen biokémiai folyamat, amit talán a leginkább tudunk vizsgálni, vagy nyomon követni, vagy kémcsövekben, laboratóriumokban is kimutatni, de azért ennek is megvannak a határai. A másik egy lelki, egy pszichológiai, ha tetszik, összetevő, és ez is nagyon fontos, erről is szeretnék beszélni. A harmadik pedig egy isteni összetevő, na erről szoktunk mi a legkevesebbet tudni, és erről szoktunk a legkevesebbet beszélni, és ez van talán a leginkább elhanyagolva, de meglátjuk majd, remélem, hogy ebben a pár következő percben, hogy miért is nagyon fontos ez az isteni összetevő. Mind a biokémiai folyamatokban megjelenik egy ilyen isteni összetevő, mind pedig a lelki folyamatokban. Hát kezdjük az elején. Hát én nem vagyok valami tudós elme, csak amiket ilyen filmekben, dokumentumfilmekben, vagy innen-onnan olvastam, annyit értek ezekhez a dolgokhoz, talán ennyit mindannyian értünk hozzá. Úgy, amikor az élet indul, az érett női petesejt megtermékenyül, akkor nem történik tulajdonképpen más, mint egy sejtburjánzás. Ez nagyon érdekes. Ilyen nagyon jó kis felvételt láttam erről, hogy na, van egy sejt, az elkezd élni, kap egy információt, kap egy lökést, elkezd osztódni, kettő lesz belőle, majd négy, majd 8, 16, stb. És igazából nem történik más, csak azok a sejtek elkezdenek ott sokasodni. Hát ez még igazából nagyon gyengén nevezhető életnek, rendeződésnek. És nemrég láttam erről egy nagyon érdekes kis dokumentumfilmet, hogy egyszer csak ez a sejt, amelyik itt így növekedik, sokasodik, egyszer csak elgondolkodik. Már nevezem én így. A formáját is megváltoztatja, és valami titkos dolog történik ennek a sejtnek, vagy ennek a sejtcsoportnak a legbelsejében. Tulajdonképpen ekkor még csak őssejtek vannak, ugye ezt a kifejezést manapság sokszor halljuk. Még később is maradnak ilyen sejtek a köldök zsinórban. Az őssejtek azok a sejtek, amiből bármi lehet. Lehet belőle hajszál, lehet belőle csont, lehet belőle csontvelő, vagy szívizomsejt, vagy bármi. De ekkor még nincs neki megmondva, hogy mi legyen. És itt van egy csodálatos isteni érintés, amiről azt mondják a tudósok, ez egy egészen friss National Geographic-os film, lehet, hogy valaki látta is, hogy nem tudják a tudósok, hogy mi történik akkor a petesejtben, azok a DNS molekulák átadják az információt ezeknek az őssejteknek, hogy te most ide mész, ilyenné alakulsz, te most oda mész, olyanná alakulsz, és nem egy teknős fejű zebra fog születni, hanem vagy egy kutya, vagy egy denevér, vagy egy drága kis gyermek. Kap egy információt, hogy mit csináljon az a sejt. Ugye, mi sokszor el tudunk indítani valamit, de aztán olyan nehezen tudjuk megállítani. Amikor a kislányom még friss hívő volt, hát most 12 évesen már érett hívőnek számít, ő korán átadta a szívét az Úr Jézusnak, volt egy olyan imádság, amit egy életre megjegyeztem. Bár csak minden felnőtt így imádkozna, engem megszégyenített. Az egész imádsága ennyi volt. Köszönöm Istenem, hogy te bármit el tudsz indítani, és bármit meg tudsz állítani. Amen. Hát ez csodálatos imádság volt. Mi útjára tudunk indítani bizonyos folyamatokat és dolgokat, és azt mondjuk, ez csodálatos. Mert próbáljuk megállítani. Vagy megfordítani, mondjuk az üvegházhatást. Az már nem olyan egyszerű dolog. Olyan csodálatos, hogy az Isten teremtett világában rend van, és amikor ő elindít valamit, azt rendezi, tudjátok? És Isten meghatározza, hogy milyen színű legyen a hajad, hogy hanyas legyen a lábad. Nekem jó nagy lábam van, de nem a szüleim döntötték el, hanem ez egy érintés volt, amit Isten meghatározott, és ami kibomlott. Ez egy csodálatos dolog, amit így fogalmazott meg ezekben a gyönyörű költői sorokban, hisz nem szakirodalmat olvastam most a biológiáról, hanem ez egy költemény a Zsoltár. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Ott van Isten keze. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, amikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Na ez a titok, állatoknál, embereknél is, mikor Isten belenyúl ebbe a sejbe, ott valahol tudják a tudósok, hogy a DNS molekula adja át az információkat, de hogyan, miképpen, ki adta a DNS-nek az információt. Mert hogy az adja át, minden sejtünkben ott van, minden sejt magban ott van, a teljes genetikai kódkészletünk, de kitette oda több milliárd sejtbe. Az, aki az élet forrása, azt tette. Vannak olyan neves tudósok, akik ennél a pontnál azt mondták, megadjuk magunkat. Tényleg kell lenni valamiféle értelmes teremtőnek, tervezőnek. Feladták a küzdelmet, és azt mondták, itt kapitulálunk. Hát láttam erről is filmet. Nos, hogy ki ez a teremtő, ez az értelmes, aki elhelyezte ezeket az információkat, erről szeretném, ha ma este egy kicsit többet tudnánk. Dávid gondolkodik ezeken a dolgokon. Amikor én megtértem, engem az vezetett a megtéréshez, 18 éves voltam, hogy honnan vagyok, hová megyek. Érdekeltek ezek a dolgok. Gondolkodtam. Hogy volt anyám méhében? Hogy lesz majd a halál után? Mi az életem értelme? Dávid is gondolkodik, ezt olvashatjuk. Azt mondja, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Mi nagyok azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövennél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Olyan jó ezeken elmélkedni, olyan jó ezeket megszámolni, számba venni, átgondolni, megküzdeni azért az ismeretért, amit Isten tud adni. Jó, hogyha mindannyian követjük Dávidnak a példáját ebben. Aztán ennél tovább már nem megyek a biokémiába, mert többet nem nagyon értek hozzá, ezt is csak úgy vettem, de azért azt hiszem, hogy tanulságos és nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek. A tudománynak a határ esetei, amikor Isten újját azért a tudósok is felfedezik, úgy, hogy azt mondják, nem tudjuk, mi van itt. Hát mi tudjuk. Nézzük meg, hogy milyen lelki közeg veszi körül a gyermeket. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ahhoz, hogy ez a kicsi gyermek is fel tudjon majd növekedni, ahhoz nem elég annyit tudni, hogy ő a 11. a családban. Valaki meghallja ezt, hogy hova mész? Hát Újfaluba megyek. Mi lesz ott? Gyermek bemutató. Milyen gyermek? Hát egy 11. gyermek. Cigányok. Ugye rögtön ez a kérdés. Nem erről van szó. Nagyon fontos, hogy aki megszületik, az a gyermek, mindegy, hogy 1, vagy 11, vagy 16, mint ahogy a szülők voltak, testvérek 16-an, nem az a kérdés, hanem hogy milyen lelki közeg veszi körül. Milyen teherbíró közeg segíti őt az életre. És ez elkezdődik a fogantatás előtt, ezt nagyon fontosnak tartom. Hogy hogyan startolnak azok a szülők, hogy hogyan látnak neki a szent feladatnak. Amikor mi a feleségemmel jegyesek voltunk, egy csomót beszélgettünk arról, hogyan fogunk gyereket nevelni. Rengeteg órát eltöltöttünk, sasoltuk a családokat. Látod, hogy ezek hogy csinálják? Ez nagyon jó. És azok? Hát, azt sose fogjuk úgy csinálni. Szüleinktől sajnos nem vehettünk jó példát, nem keresztény családban nőttünk fel. Alkoholizmus, kiabálás, veszekedés volt otthon csak. Úgyhogy nekünk ezt el kellett lesni, el kellett tanulni másoktól. Hát mi összefogtunk jegyesként, gyűjtöttük be a sok információt, hogy úgy álljunk majd hozzá, hogy majd bírjuk, hogy felkészüljünk rá, és ezt nagyon fontosnak tartom. Egyszer valaki azt mondta, amikor Amerikába elértem a keleti partokhoz, láttam a szabadságszobrot. Amikor átutaztam a nyugati partokhoz, nem láttam a felelősség szobrát. Szexuális szabadságot hirdetünk, de szexuális felelősségről talán csak némely eldugott gyülekezetekben, vagy ilyen olyan helyeken lehet hallani. Pedig a kettő nagyon összetartozik. Ennek a szabadsága, de ennek a felelőssége. Ugyanis Isten a gyermekáldást összekötötte ezzel a dologgal. A felvilágosítás a mai fiataloknál talán csak annyit jelent, hogy milyen fogamzásgátlási módszerek vannak. Aztán itt véget is ér, hogy felelősségre tanítjuk a gyermekeinket, a fiainkat, a lányainkat. Ez nagyon messze elmaradt már ezzel, senki nem foglalkozik. Pedig készülni kell egy gyermek életére ekkor, a jegyességben, vagy még az előtt, amikor még az a fiú, az a lány egyedül van, már imádkozik, Uram, apa leszek, erre készülök, családfő, anya leszek, majd nekem kell a család melegét biztosítanom. Olyan jó lenne ezt megtanítani a felnövekvő nemzedékkel. Hát a legtöbben nem is tanítják, nem is tanulhatják, de legalább a mi gyermekeink, ha megtanulhatnák. Rengeteget fog jelenteni. Nagyon sokat fog jelenteni. Hát az állatok még többet tudnak erről. Amikor eljön a párzási időszak, akkor nem azzal kezdik, hogy mind kiszalad a mezőre, hogy na akkor... Hanem elkezdenek fészket építeni. Előbb fészket építenek. Figyeljétek meg a gólyákat. Nem az az első dolog, hogy egymásnak esnek a nagy út után, megépítik a fészket. Mikor rendben van a fészek, aztán jön majd a többi. Na, az emberek a fészekkel nem törődnek, csak a többivel. És ez egy nagy baj. Mert Isten a férfi és a nő közösségét összekapcsolta a gyermekáldással. És ezt ő találta ki. Nem valamilyen tervező irodában agyalta ki valaki gonosz mumus, hogy jól kitolok az emberekkel, hogy az örömüket megfertőzzem a gyermek áldás félelmeitől. Érdekes, hogy a paráznaságtól nem szoktak félni az emberek. A gyermektől igen. Nem jól van így. Ezt Isten bölcsen összetette, és mindennek szép helye van a pároknak a kapcsolatában. Aztán, amikor megfogan a gyermek, olyan csodálatos, hogy a legújabb kutatások kimondják, hogy az a gyermek már információkat szed be a külvilágtól, benyomásokat kap. Hát persze erre nem emlékezik, de mégis meghatározó az ő kis lelke számára. Hogy milyen közeg veszi körül. Hogy mit hall. Például a gyermek hall. A zenét hallja. Reagál. Kísérleteket végeznek. Ha üvöltözik otthon az apa, érzi a gyermek. Ugye van egy nagyon szép bibliai leírás is erről, amikor a pocakjában, a méhében ott van már az Úr Jézus Máriának, és meglátogatja az ő rokonát Erzsébetet, aki meg keresztelő János hordja a méhében, és amikor ezek találkoznak, akkor a kis keresztelő János elkezd ugrabugrálni az anya méhében. Ha megmozdult, repes a gyermek örömében. Hát az én uramnak anyja eljött hozzám, érzékelte az a kicsi kis magzatot belül, hogy valami nagy dolog történik ott kívül. Egy ilyen szellemi, egy ilyen lelki kihatás. Hogy érzi magát az édesanya? mennyit szorong, mennyit dohányzik, mennyit imádkozik, mennyit örül, vagy mennyit iszik, mennyit kiabál, vagy mennyit kiabálnak vele, mennyire hányattatott a sorsa, mind már adja a kis lenyomatot annak a gyermeknek az életébe, a lelkébe. Olyan csodálatos dolog az, mi is a feleségemmel már megfogantatásuk előtt imádkoztunk értük. Aki jön, aki következik, Uram, áld meg azt, készítsd el azt. Amikor megfogant, akkor is sok imádságot hallottak ezek a gyermekek. Aztán, amikor a gyermek megszületik, akkor vannak szükségleteik. Ilyenek is, olyanok is. Hát ezeket nem mi határozzuk meg, ezeket a szükségleteket. Ezeket Isten határozta meg. Hogy kék kabátot vagy pirosat vegyek, azt én mondom meg, de hogy kabát kell neki, azt nem én mondom meg, az kell. Mert különben megfázik, vagy rosszabb esetben megfagy. Kell neki kabát, kell neki cipő, kell neki gondoskodás, kell neki kultúra, kell vele beszélgetni, kell neki őt tanítani. Olyan sok mindenre szüksége van egy kisbabának. Kezdetben még több mindenre, aztán majd egyre kevesebbre, de mindig marad neki szüksége, amíg csak él, vagy a szülei élnek. Ezeket a szükségeket, amik egy gyermek testi, lelki szükségletei, egy nő nem tudja biztosítani a gyermeknek. Egy férfi sem. Majd a bíróság az apának ítéli, az apa azt mondja, hogy na, a nagy átlaggal szemben csak én győztem. Nem tudja. Ez úgy van megcsinálva, hogy ez külön nem lehet. Két férfi se tudja megcsinálni. Nem tudják megadni a gyermeknek, mert ez nem így van kitalálva. És két nő sem fogja megtudni ezt cselekedni. Hanem egy férfi és egy nő életre szóló szeretet kapcsolatában kapja meg az a gyermek, amire szükség van. Ezt Isten így rendelte, ezt lehet módosítgatni, ezt lehet manipulálni, ezt hozzá lehet tenni, vagy el lehet venni, de ebből jó nem fog származni. Kimutatott tény, hogy a homoszexuális fiúknak a döntő többsége bizonyíthatólag az édesapjával való viszony következtében lett azzá, amivé, akivé lett. Egy családi átok. Ismerek olyat, amikor az apa bányában dolgozott, 2-3 hetente jött haza. Az anyuka meg a nővérke volt otthon, ők nevelték, ők csak nő volt a közelébe, soha nem volt egy apa, akire rábízza magát, aki erős, akihez oda lehet szaladni, látta, hogy gyengébb edény, így mondja a Biblia. Nem tudja az az anya ellátni, a legjobb törekvése ellenére sem. És benne kialakult az, hogy nekem kell egy apa. És akkor egyszer találkozott egy olyan apa képződménnyel, aki megfogta a kezét, meg átölelt, és odaadta magát neki. Ez nem lehet. Csak egy férfi és egy nő szeretet, életre szóló szeretet kapcsolatában lehet biztosítani. És hadd beszéljek még az isteni oldalról, az isteni beavatkozásról. Mert ez a szeretet kapcsolat is, hát tudjuk, úgy látom azért javarészt olyanok vagyunk, akik házasságban élünk, vagy éltünk, és próbáltuk mi ezt az életre szóló szeretet kapcsolatot, hát kipróbálna magának rosszat okozni, de nem megy. Nem megy, nem sikerül, nem jön össze. Nem úgy szeret, ahogy gondoltam. Nem tudom úgy szeretni, ahogy korábban gondoltam. Hát még csidoska volt, nem is volt baj. De mikor már öregecske lett, akkor már baj volt. Mint nem voltak ezek a rigolyái, nem is volt baj. De mikor megjöttek ezek a rigolyái, hát most már nehezebb. Nem tudjuk mi ezeket megcsinálni. Akarjuk a jót, mondja Pál apostol, de nem tudjuk véghez vinni. Ezért nagyon fontos az az isteni beavatkozás az emberi életbe, a párkapcsolatokba. Már az elején, vagy az eleje előtt. Amikor kap a fiatal egy vezettetést, amikor ráállítja Isten egy pályára, amikor imádkozik, mielőtt társat választ. Nem csak egy partnert keres magának, nem egy pasit, hanem a gyermekei anyját, a gyermekei apját keresi. Milyen jó, erre fel van készítve egy gyermek, egy fiatal. Jaj, de jó annak, aki így kezdi. Itt is lehet bukni. De milyen jó, aki már legalább esélyt ad magának arra, hogy a teremtő akarata szerint rendezze be az életét. És akkor így jön létre egy kapcsolat, egy házasság. Hát ugye az első házasság a világon az úgy kezdődött, hogy Ádámnak nem volt jó egyedül. És Isten látta, hogy nem jó neki egyedül, és akkor Ádám sorba vette az állatokat. Oda ment a nyuszi, hát ez kicsi, meg nagy a füle. A süninek kicsi volt a füle, de szúrós volt. És keresett egy hozzáillő párt, és nem talált, körülnézett minden teremtmény között, hát Istenem, minden itt bugnak a gerlicék, engem egyedül hagytál. És akkor Isten alkotott neki, szerzett hozzáillő segítőtársát. És mikor meglátta ezt Ádám, azt mondta, ez már igen. Na ez tetszik, ez bejön. Ez jó lesz így. Ez Istentől megalapozott. Azt mondta Isten, én szerzek neki. Persze, hogy kedves az a Piroska, meg az a Marika, meg az a Rózsika is, de hogy 20 év múlva mi lesz? Ez csak egy valaki tudja, és ő jelez. Mutat, utat mutat. És mutatja, hogy ő lesz a megfelelő. Hát ezt meg kell harcolni. És amikor az ember ott van már, akkor nem az történik, hogy jaj, én most már megkaptam a házastársamat az Úrtól, Istentől vettem a feleségemet, és minden el van rendezve, hanem utána megint jön egy útkeresés, megint jön Isten akaratának a fürkészése, merre menjünk, hova költözzünk, hol dolgozzak, hány gyermek szülessen, mikor szülessen, miből etessük, hol építsünk, vagy vegyünk házat, vagy... És megint csak oda megy az alkotójához az ember, és kér. Ez jutott nekünk? Nem tudunk semmit Istennek adni. Káin megpróbálkozott vele. Tessék, Uram, itt van ez a gyönyörű, szép, gyümölcsös tál. Én kapáltam, én öntöztem. De Isten nem fogadta el a Káin áldozatát. Nem tudunk Istennek semmit adni. Kell, hogy koldusok legyünk, és kérjünk őtől. És Isten meg fogja mutatni, hogy koldusok vagyunk. Tehát, hogy azt mondjuk, ó, van nekem pénzem, ismeretem, ez is van, az is van. Én mondom neked, el fog fogyni az erőd, a fiatalságod, a szépséged, a pénzed. A lelki erőd el fog fogyni. Lehet, hogy még van és nevetsz ezen, de én most mondom, hogy el fog fogyni. És akkor koldusként mehetsz az Istenhez, és ő adni fog nekem. Mert kegyelmes. Mert szeret, mert ő ilyen. Van a Bibliában egy példázat, nagyon szép példázat, a legtöbben talán ezt ismerik világszerte, a nem keresztény körökben is, a tékozló fiúnak a példázata, amikor kikéri az örökséget, mindent eltékozol, és azt mondja, apám házában még a béresek is jobban élnek, mint én, visszamegyek hát az apám házába, és bekéreckedek, hogy legalább béresnek fogadjon, ha már a fiúságomat ennyire meggyaláztam, és már fiának nem fogadhat vissza. Legalább béresnek. És jön ki az atya ő elé, nem ő kopogtat, apa, hol vagy, alszol? Ott figyel az atya, hol van már ez az én gyermekem, mikor érkezik vissza, meddig bírja még? És amikor visszaérkezik ez a gyermek, az apa kimegy elé. Nem azért, mert mobilon odaszólt a fiú, mert akkor még ilyen nem volt, hanem mert az apa várta. És nem azt mondja, hú, szolgáim, talán van valami ruha itt valamelyik kereskedőnél, gyorsan vegyetek, meg egy gyűrűt is, meg egy sarut is. Nem azt mondja, hogy gyorsan szerezzetek, hanem amit elkészített a fiúnak. Hozzátok ide a sarut, a gyűrűt, a szép ruhát, és adjátok őre. Megjött a fiam, és örül neki. És egyszer valaki, mikor erről a példázatból prédikált, akkor azt a címet adta az ige hirdetésnek, hogy a tékozló atya. És ez így van. Ránk tékozol. Annyi mennyei áldást, annyi ajándékot, annyi kegyelmet ad. És lehet hozzá fordulni, akkor is, hogyha az életünk nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Nem úgy startolt a házasságunk, a gyermeknevelésünk, ahogyan kellett volna. Lehet koldusként oda menni hozzá. És amikor elkezdenek cseperedni a gyermekek, akkor rengeteg kérdéssel szembesülnek a szülők. Hát akik már neveltek gyermeket, azok tudják. Mikor jön egy probléma, hogy az óvodába mindig bepisír, vagy mindig veri a csoporttársait. Na, akkor mi lehet a gond? Kikutatni, kinyomozni, megimádkozni, megtaláltuk a problémát. Jaj, de jó, többet kell vele focizni, vagy meg kell tanulni. Erre, vagy arra, vagy úszni tanulni, vagy kikapcsolódni, vagy nem annyi tévét nézni, vagy valami. Bejön. Nem pisil be. Jaj, de jó. Nem húzigatja a szomszédlánynak a cofiát. Megtaláltuk a problémát. Hát megy is egy pár hónapig, de jön megint másik dolog. Hát most már iskola van. És kiderül, hogy nem jár iskola. Vagy ez, vagy az. Mindig van. Majd kirepülnek a gyerekek. Már 30 éves, 40 éves. Még mindig van vele valami baj. Még mindig törődni kell vele. És olyan csodás az, hogy isteni beavatkozás történik családi életbe. Oly sokszor tapasztalatuk. Isteni beavatkozás történik. És keressük és imádkozunk, csak azon gondolkodom, hogy ha valaki nincs kapcsolatban az élet forrásával, hova fordul? Olyan családsegítőkhöz, akik maguk is elváltak. Én menjek tanácsot kérni gyerekneveléssel kapcsolatban egy olyan emberhez, akinek tönkrement a családi élete? Hát én nem megyek. Nekem ezekhez nincs bizalma. Az élet forrásához van bizalmam, oda megyek. És vannak, nálunk is nagy család van, 10 gyermeket nevelünk, és vannak problémák. Általában a feleségem értesül ugye erről, mint aki naponta a bizonyítványokat, meg a értesítőket olvassa. Én azért kevésbé vagyok ezzel kapcsolatban, és akkor mondja, néha megterhelt lélekkel. Hát ez van vele, az van vele. Nem fogadták be, kiközösítették, megverték, nem jól tanul, pedig itthon tudta, de ott nem tudta, mi lesz vele, olvassa a szakkönyveket azért, búvárkodja, ilyen beteg lesz, olyan beteg lesz. Na mondom, ezt most abba hagyjuk, és imádkozunk. És elkezdünk a gyermekért imádkozni. Hát, nagyon sok csodáról beszámolhatnék, amiket átéltünk, ilyen imádságoknak a hatására. Hogy miket változtak. Ezek pici mozdulások, tudjátok? Pontosan olyan pici mozdulások, amiből összetevődik az életünk. Minden nap egy ilyen pici mozdulás, csak olyan, amikor a helyére kerül valami. És Isten vezetése alatt kiteljesedhet egy élet. Elmentem egyszer egy pszichológia vizsgára, mert ilyet is kellett tanulnom. És megtanultam minden tétel, de egy tételt nem tanultam meg. Meghalt egy testvér, és annak a temetésére el kellett feltétlen menjek. Nem tudtam megtanulni egy tételt. Volt vagy 30 tétel, kihúztam azt az egyet. Én általában így szoktam, imádkozom, Uram segíts, ameddig azt az egyet húzom, amit nem tudok. De Isten mindig jóra fordítja. Mondom a pszichológus nőnek, hogy hát ne haragudj Ágota, tényleg tudom a többit. De ezt nem tanultam meg, most meg kell mondjam, ezért és ezért. És elkezdtünk beszélgetni. Nem miért mi történt, meghalt, kihalt, meg családtag, nem gyülekezet. Jártak gyülekezetbe, igen. Család, akkor volt 6 vagy 7 gyermekünk. Megdöbben. Hát micsoda ez? Hát mondom, mi úgy istenfélők vagyunk, és úgy Isten szerint, igéje, tanácsa szerint neveljük a gyermekünket. Megfogta a fejét, jaj, nekem egy gyerekem van, de én nem bírok vele. Mondja a pszichológus nő nekem, és kiönti a lelkét a vizsgán. Hát mondom, Ágota, nyugodj meg, az Úrra tekintesz, akkor neked is a tanácsod. És aztán elbeszélgettünk ezekről a dolgokról. Hát nem mondom, hogy egy nagy szakértők vagyunk a feleségemmel. De az élet forrásához megyünk. Ki érthetne jobban ezekhez a dolgokhoz, mint aki csinálta? Vannak olyan berendezések, autók, kerékpárok, hogy viszem a szervizbe a kerékpáromat, és megkérdezi a szerelő, hogy ez milyen kerékpár. Mondom, hogy milyen. Azt mondja, ez semmi közünk. Ezt a szakszervizbe kell vinni, aki gyártó cég, az képviseleteket tart fenn az ország 2-3 pontján, azt utazzak oda kukutyimba. Mert ők értenek hozzá, mert úgy van összerakva, hogy a másik szerelő, ha hozzá is nyúl, elveszíti a garanciát. Sok ilyen garanciáját vesztett emberi lélek van. Mindenkinek hagyjuk, hogy kuruzsoljon a mi lelkünk felett, csak annak nem, aki alkotta, aki a legjobban ért hozzá. a mennyei Atya és az ő fia Jézus Krisztus. Az élet az Isten kezében való. Az élet ott érzi jól magát, Isten tenyerén. És az élet onnan indul ki. Ahogy említettem, hogy az a kicsi kis megtermékenyült petesej, az a sejt burjánzás egyszer csak kap egy isteni információt, hogy merre menjen, mit csináljon. Onnan indul ki. És annak ott kell maradnia. Csak az a baj, hogy az ember kivette az Isten kezéből az ő életét. Hogy imádkozik az Úr Jézus, amikor meghal a Golgotán. Megszólítja az ő mennyei Atyát, és olyan szép imádságot mond. Az egész emberiséget kifejezi ez. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Az első Ádám, mert Jézust úgy nevezi a Biblia, hogy a második Ádám. Ádám azt jelenti ember. Két ember élt a Földön. Az első Ádám addig volt ember, amíg nem vétkezett. Aztán farkas lett. A második Ádám az végig ember maradt. Végig. Azt mondja Pilátus, rámutatott. Íme az ember. Itt mindannyian patkányok vagyunk. Én is. Tudta Pilátus. Ő az ember egyedül. Az első Ádám az ő tettével, az ő vétkével, hát persze a feleségével együtt csinálták ezt, de ő volt azért nagy-nagy részben a felelős, hiszen a családfő. Az ő tettével azt fejezti ki, Atyám, a te kezedből veszem ki az én életemet. Most már én uralom az én életemet. Most már azt eszek, amit én akarok. Nem te fogod megmondani nekem. Majd én terítem meg a gyerekeimnek az uzsonát, meg a kis évikémmel, majd mi döntjük el, hogy hogyan élünk. Na tessék, meg lett a következménye. Második Ádám meg azt mondta, a te kezedbe veszem le az én lelkemet. Hát lehet követni. A második Ádámnak a példáját, és vele együtt az Atya kezébe letenni az életet, odavaló. Azért vagyunk most itt együtt, hogy ennek a gyermeknek az életét, elsősorban a szülők, a gyülekezet közössége letegye az Isten kezébe. Kifejezzük ezzel az Isten számára, hogy Uram, úgy látjuk, odavaló a te kezedbe, te tudsz róla gondoskodni. Az ördögnek is kifejezzük, nem a tiéd. Egyszer régen mentem egy újságos bódéhoz, ott mellette sétáltam el, még mennyasszonyom volt a mostani feleségem, vagy hát a feleségem, mert egy van csak, meg egy is volt, úgy mondom, hogy mostani, most már feleségem, akkor mennyasszonyom volt, ki volt írva az újságos bódéra, hogy szabadság miatt zárva. És úgy beugrott nekem, ez kell legyen a szívem ajtajára írva, amin az ördög szokott bejönni. Szabadság miatt zárva, én szabad vagyok ezektől a dolgoktól. Az ördög számára is kell legyen rajta egy pecsét, hogy szabadság miatt zárva van, te ide nem jöhetsz be. Az emberek előtt is. Engem Isten kezébe tettek a szüleim. Engem így indítottak útni. Én az anyám méhében, én nem a Pet Shop Boys-ot hallgattam, hanem az evangéliumok énekeket. Meg a Dávidnak a zsoltára. Engem így indítottak útnak, neki is egy jel. És minden ember előtt egy jel, hogy őt Isten kezébe tettük. Olyan jó, hogy őt az Isten kezébe tették. Egyszer Robit megkérdeztem, emlékszem rá, hogy mondja már el, hogy mi volt jó a nagy családban, meg hogy ugye sokan mondják azt, akik keresztény családban növekedtek, mondják nekünk, akik a világból tértünk meg, hogy jó nektek, mert ti megkóstoltátok a világi életet. És volt miből megtérnetek. De mi keresztény családban nőttünk, minket a széltől is óvtak, semmi buliban nem voltunk benne. Hát, mondom Robinak, hogy te hogy vagy ezzel. Azt felelte, ízig-vérig kiélveztem a hívő nagy család előtt. És látom, olyan lemaradásom van, amit soha nem fogok behozni. Olyan bűnökbe mentem bele tudatlanságomban is, amikbe soha nem mentem volna bele, ha a szüleim olyan pályára vezetnek. Olyan jó egy érintetlen, egy védett életből kilépni aztán az életnek a csatornáin. Olyan drága dolog az, hogy őt az Isten kezébe tehetjük. De sokan itt közülünk nem mondhatjuk el ezt. Hanem azt mondhatjuk el, hogy jónak gondoltuk mi azt, az indulás, azt a kapcsolatot, de hát aludj szerelem virága, tévedésből jöttél a világra. Hány ilyen gyermek? Tévedésből jöttél. Akit nem úgy indítottunk. Vagy akiket mi nem úgy indítottunk el, ahogy kellett volna, és most isszuk a levét. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy nincs soha késő időpont Isten kezébe tenni az életünket. Ma azt mondta nekem egy fiatalember, délelőtt megjelent a szekhalmi gyülekezetben, hogy arra gondol, hogy megöli magát. Öngyilkosok juthatnak a mennybe. Mondtam neki, figyelj, hogy az életedet el kell dobni, ezzel egyetértek. Ez tiszta. De miért dobnád az ördög kezébe, ha dobhatnád az Isten kezébe is? Hát a réginek így is vége lesz, meg úgy is vége lesz. De Isten kezébe teszed, akkor lesz egy folytatás. Egy csodálatos új folytatást, egy másik emberé lehetsz. Hát miért azon gondolkodsz, hogy dobd az ördög kezébe az életedet? Dobjad az Úr Jézus kezébe. És megváltozik mindaz, ami téged most lesújt, és gyötrelmet ad neked. Hát ő még fiatal volt. De lehet ezt mondani minden korosztálynak, és mindenkor lehet mondani. Isten egyszer kinyújtotta felénk a kezét, és ez a kéz ki van nyújtva. Ki van nyújtva. Kiálts, és én azt mondom, én itt vagyok, mondja az Úr. Nem kell baptista imaházba menni, vagy gyerekbemutatóra, vagy nem kell beszerezni egy Bibliát, és a párnánk alá dugni, vagy egy keresztet felcsavarozni a falra. Isten kinyújtotta Krisztusban a kezét, és ez a kinyújtott kéz érvényben van. 2000 éve, éjjel és nappal, keleten és nyugaton, a tenger túlsó szélén, a Seol mélyén is. Ki van nyújtva az Isten keze? Bármikor beleteheted az elrontott életedet, az elrontott házasságodat, az elrontott családodat, az elrontott gyermeket. Az elrontott lelkedet is. És vége lesz a réginek, és elkezdődik majd egy új. Elkezdődik majd egy új. Hát Isten ezt az újat készíti. Azoknak is, akik jól elő voltak készítve, azoknak is, akik nem. Amikor gyermekkoromban volt egy kis villany, autópályánk, és túl gyorsan mentem a kanyarba az autóval, akkor kisiklott felborult. Akkor nem azt csináltam, hogy az autót kidobtam a szemétbe, értékes volt az akkoriban, nagyon modern játéknak számított, hanem fogtam és visszatettem a sínre. Ebben a rohanó világunkban néha az ember úgy felborul, amire nem is gondolt, nem is akarta ő azt, de kisiklott. És partalanul száguldozik az élete, meg törik össze. Hát, ha Isten kezébe teszed, visszahelyez egy pályára. Arra pályára, amely anyád méhében elindult egyszer, amikor Isten megérintett, és életet adott neked, és rendezte a dolgaidat, és határozott felőled, hogy szülesd meg, éljél, az ő dicsőségére, magának alkotta a te életedet. Olyan jó az, amikor visszakerül az Isten kezébe, amelyből indult, mert az élet Isten kezébe való. Amen. Egy énekar éneket fogunk ismét meghallgatni.